Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük, ami így kezdődik: Ó, mely boldog az új ember éltébe! Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 230. dicséretünk első három versének éneklésével. Ez a régi énekeskönyv 235. dicséretének első három verse. Az első vers így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található a Galata levél 3. fejezetében, a 19. verstől a 29. versig.
Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazoljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy egybegyűjtöttél, köszönjük neked, hogy jöhetünk a te házadba, és hallhatjuk a te igédet, hogy te ezáltal nevelsz bennünket, hogy megmutatod a bűneinket, megmutatod azt, hogy mennyire bűnösök vagyunk nélküled, hogy mennyire nem tudunk semmi jót tenni. De Uram, olyan nagy a te kegyelmed, hogy te lejöttél ide a földre, és megváltottál bennünket. És most már nem vagyunk alávetve a törvénynek, hanem a végtelen Istennek, neked, Uram, úgy tetszett, hogy fiaiddá fogadtál bennünket, hogy örökösök lehessünk. Ez olyan hatalmas dolog, amit fel se tudunk fogni. Meg se érthetjük azt, hogy mit jelent ez az óriási dolog, és ezért csak hálával tartozhatunk neked, hogyha már a fiaid lehetünk. Kérlek, te munkálkodj a szívünkben, hogy próbáljunk e szerint élni, neked kedves módon a te akaratodat követni mindenben. Köszönöm neked a gyülekezetet, hogy te adtad, hogy segíthetjük egymást, hogy láthatjuk egymás hitét, hogy növekedhetünk egymás által. Köszönöm, hogy te szeretsz bennünket ennyire, hogy adtad. Kérlek, te áld meg az Isten tiszteletet a te szent lelked által, hogy megértsük és szívünkbe fogadhassuk a te igédet. Te áldj meg bennünket. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
Igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igének hallgatására készülve énekeljük el a megkezdett 230. dicséretünknek a negyedik versét. Ez a régi énekeskönyv 235. dicséretének a negyedik verse. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a római levél 7. fejezetében, a 7. verstől a 13. versig. Mit mondjunk tehát, a törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná ne kívánt. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény halott. Törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül éltem egykor, amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam, és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem és megölt általa. A törvény tehát szent. A parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Hanem a bűn, hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Kedves testvéreim, folytatjuk a római levélnek a magyarázatát, amiből most egy nagyon kicsi rész jutott a mai vasárnapra. Olyan 7 vers, amiben minden összefügg mindennel, főként az előzőekkel, meg a folytatással is, és máshogyan ezt nem is tudjuk megérteni. Hiszen a római levél olyan, mint egy egybeszövött köntös, amiből nem lehet kivágni egy pici darabot. Ezért is voltam bajba a magyarázattal, hiszen így nem látszik a teljes minta, ha csak ezt a pár verset magyaráznám. És értelmezési nehézségeim is voltak, bevallom a testvéreknek, hogy hát kire vonatkoznak ezek az állítások, a bűnös emberre, a megtért emberre, az apostolra, vagy Isten népére, hogy is van ez az egész, és ezért azt az írás magyarázati módszert találtam, hogy kulcsszavakat kerestem, amik végig vonulnak ezeken a verseken. Törvény, bűn, kívánság, halál. Most ezek mentén haladjunk együtt. Ennek a pici szakasznak a első verse egy felütéssel kezdődik, hogy mit mondunk tehát, a törvény bűn lenne? Hát miféle törvényre gondol itt az apostol? Az életünket számtalan törvény határozza meg, amik közé vagyunk beszorítva. Törvénye van az életnek, annak mindegyik részének, a bolygók járásának, a természetnek, és ezeket a törvényeket az Isten helyezte bele ebbe a világba, de törvénye van az emberi együttéléseknek is, amit koronként szabályoznak, hogy mit lehet és mit nem, mit tehet az ember büntetlenül és mit nem, és ezeknek már sajnos gyakran nem sok köze van az Isten által elrendelt törvényekhez, vagy az ő akaratához. Ugye az ókorból is több különféle törvénygyűjteményt ismerünk, maradt ránk, és az apostol idejében is gondolhattak számtalan írott törvényre. Mai napig ezek változnak. Ugye emberek nyújthatnak be törvényjavaslatot. Törvény írja elő, hogy kik köthetnek egymással házasságot. De azt is törvény írja elő, hogy meddig lehet egy terhességet megszakítani, vagy lehetséges-e aktív eutanéziát gyakorolni, vagy más néven asszisztált öngyilkosságot gyakorolni. Törvény írja elő, hogy mit tekinthető bűncselekménynek és mi nem, és melyik bűnért hány évet kell letölteni. És tényleg ezek a törvények országonként változnak. Megteremti Isten szeretetéből az embert, hogy dicsőségére éljen, elhelyezi őt az Éden kertjében egy tökéletes, idilli helyre, Ádámot és Évát, azután pedig ad nekik egy törvényt. Tehát egyetlen egyet ismerjük, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyenek, mert amikor esznek róla, meghalnak. Tehát a törvény egyetlen egy tiltó parancs. És ennek a törvénynek nyomán rögtön ott van a kísértő azonnal. És arra használja fel ezt a törvényt, hogy a nyomába felszítsa Évában a kívánságot. Mintha a törvény felelne a bűn életre keltéséért. A parancs előtt még nem volt támadás. Volt teljes szeretett kapcsolat az élő Istennel. De a kísértő a parancs nyomán oda teszi a kérdőjelet a szeretett kapcsolat mellé, és elhiteti velük, hogy Isten hazudik. Az Isten valami jót akar megvonni tőlük, hogy olyanok legyenek, mint Isten. Tehát megjelent a törvény, és azonnal ott van a kísértő is, hogy az embert elbuktassa. Vagy gondolhatunk a 10 parancsolatra is. Az Isten 10 törvényt ad az ő népének, majd amikor megkapják, akkor pont azt olvassuk, hogy éppen az első parancsolatot szegik meg, aranyborjút csináltatva maguknak Áronnal. Tehát az első bálvánnyal valahol itt találkozunk Isten népének az életében, sajnos nem utoljára, mert sokszor és sokféleképpen áthágta a nép ezt a parancsolatot is. Pál apostol itt azt írja, hogy a törvény, mint egy ugródeszka a parancsolatok által kívánságot ébreszt. Ez a Csia Lajos féle fordítása az igének, pontosan így hangzik az ő fordítása szerint, a vétek, miután ugródeszkát kapott a parancsolatban, végképp megcsalt, és a parancsolaton át megölt engem. Tehát ott van egy törvény, és az embert megkísérti. Megkísérti olyan formában is, hogy akkor én vagyok, aki vagyok, én eleget teszek annak a törvénynek, holott nem is tudunk neki eleget tenni. Törvény nélkül halott a bűn, azaz nem lehet megfogni. Egykor az apostol is azt hitte, hogy ő jót tesz. Jót tesz akkor, amikor tűzzel és vassal üldözte a keresztjéneket. Hát hiszünk mi ilyeneket. Majd mi betartjuk. Majd mi jobban betartjuk, mint mások. Mi jobbak leszünk a másik embernél, de ezzel büszkébbek, meg gőgösebbek leszünk, de nem jobbak. Közben pedig könnyen mondunk ítéletet másokra. Nagyon határozottan mondja itt az apostol, hogy nem a törvénnyel van a baj. A törvény bűn, hát szó sincs róla. Sőt, inkább a törvény szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Ajándék, Istentől kapott ajándék, hogy felismerjük a tükrében a rosszat, de legfőképpen azt, hogy tehetetlenek vagyunk, és nagyon, de nagyon minden lépésünkben Istenre szorulunk. Ahogyan ezt a Galata levélben is olvashatjuk, a törvény nevelőnk Krisztusra, vagy más fordítás szerint Krisztushoz vezérlő mesterünk. Célja az is, hogy rájöjjünk, hogy nem tudjuk betartani, ezért oda meneküljünk az Istenhez segítségért, hogy kegyelmet és bocsánatot nyerjünk. A Galata 3:24-26-ban olvastuk, hogy eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De mi, minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. A másik kérdés pedig a bűnnek a kérdése. Valahogy úgy fogalmaztam meg itt a papíron, a vázlatban, hogy a bűn a bűnös ebben a sorban. Hát nem is a törvény, vagy a kívánság, hanem a bűn, mert a bűn okozza az ember halálát, és még a törvénynek sincs ereje felmenteni ez alól. Ádám és Éva még engedelmeskedhettek volna Istennek, mert szabadok voltak rá. Mondhattak volna nemet a kísértőnek, de nem mondtak, és így bejött általuk az egész világra a bűn. Tehát a kapcsolat azért szoros a bűn és a törvény között. A bűnnek a törvényre van szüksége, hogy a teszt halott állapotából életre keljen. Ilyen szemléletes példákat találtam, hogy hasonló a penészhez. A penész gombák is ott vannak mindenhol. De csak a megfelelő táptalajon és körülmények között kezdenek el szaporodni, de hogyha ezek megvannak, akkor ez szinte megállíthatatlan folyamat. Mi, amikor beköltöztünk a Lemvirág utcába, hát bizony bajba voltunk, mert azt vettük észre egy idő után, hogy minden penészes, na most akkor mit lehet csinálni. Az előző lakó azt mondta, hogy ő mindig nyitva tartott két ablakot, hát mi ezt nem akartuk. Szóval egy elég nehéz procedúra volt azt a penészt onnan kiirtani. De nyilván ez 100%-kal soha nem lehet. Mint ahogy a bűn sem. A bűn mögött ott van az ősellenség, aki mint egy háborút folytat ellenünk, hogy tönkre tegye az életünket. Vagy a másik példa, hogy olyan, mint a vírus, ami maga ellen dolgozik, és felfalja a gazdatestet. Állítólag a herpes vírus ott van mindegyikünkben, csak lappangva, és van, amikor fellángol, amikor az immunrendszerünk legyengül, és bekúszza az egész testet, kihasználva a tehetetlenségünket, egyetlen egy tagunkat sem hagy azután fertőzés nélkül. Tehát, mint a penész és mint a vírus, olyan ez a bűn, hogy bennünk van, és nincs kivétel közöttünk. Ezért alapvetően minket a bűn motivál ilyen vagy olyan formába. Tehát hatalma van felettünk, akár akarjuk, akár nem, akár tudomásul vesszük, akár nem. És a bűn, úgy írja itt az ige, hogy a jó dolgokat is a halálunkra használja. Hát nem tudom, hogy ebbe valamikor is belegondoltunk-e, hogy ez mit jelent, vagy hogy van. Például Isten adta a házasságot. Isten gondolata a család, a nemiség, a szexualitás. Isten adta, hogy az életünket gazdagítsa, jónak, örömöt adónak adta, és a bűn mit csinált vele? Hát jócskán kicsavarta. A bűnös szív nem tud rendeltetésszerűen élni Isten ajándékaival, a törvénnyel sem. Tehát a jó által hoz rám halált, ahogyan itt az apostol fogalmaz. Tehát a bűn törvénye ott van a tagjainkban Ádám óta, és nem azt tesszük, amit akarunk, hanem azt, amit nem. A bűn a szívünk ajtaja előtt leselkedik, és ránk van vágyódása, és mi sem tudunk rajta uralkodni, mint ahogy annak idején Káin sem tudott. Gyűlt benne az indulat, oly annyira, míg aztán megölte a testvérét, Ábelt. Bár a mai ember nem szívesen használja ezt a szót sem, hogy bűn, inkább másnak nevezzük el, hogy megszelidítsük, de ettől az nem lesz szelidebb, csak magunkat csapjuk be vele. Tehát szeretnénk valahol magunkat kivonni alóla, vagy kisebbíteni egy-egy dolgunkban a saját felelősségünket, hogy más tehet róla, de a szívünk mindenestül gonosz, és mi ezen önmagunkban nem tudunk változtatni. És ott van a harmadik fogalom, hogy a bűn gyökere a kívánság, a vágy. Hát önmagában ezzel sincsen semmi baj. Csak hát a bűnös szívvel van, mert hogy a bűnös szívünk gyártja ezeket a bűnös kívánságokat. Jézus Krisztus, amikor a 10 parancsolatot értelmezi, akkor ő is ott a hegyi beszédben, akkor ő is efelől értelmezte, gondoljunk ott a ne paráználkodj parancsolatra, hogy ezt mondja róla, hogy aki kívánságnak okáért asszonyra tekint, immár paráználkodott azzal az ő szívében. És Pál apostol is ezt emeli ki a 10 parancsolatból, hogy ne kívánd. Ismerjük ott a folytatást, hogy ott még a 10 parancsolat részletezi, hogy mit ne kívánd, ami a másé, az ökrét, a szamarát, a feleségét, és semmit, ami a te fele barátodé. De hogyha belegondolunk, hogy hát mi is a kívánság. Hát lehet kívánsága az éhség is, meg a szomjúság is. És ez se rossz kívánság, hát nyilván így élünk, hogy megéhezünk, s eszünk, megszomjazunk, s iszunk, mi ebbe a baj. Hát a baj nem is ezzel van, hanem azzal van, hogy nem tudunk időbe enni, vagy nem olyan az étel, és akkor már türelmetlenek, meg idegesek vagyunk. Vagy olyan jó lenne, hogyha tudnánk gondolni a saját kívánságainkra. Ugye most szilveszter volt, új év van, kívántunk mindenfélét egymásnak is, leginkább boldog új esztendőt, meg jó egészséget, meg lehet, hogy ennél cifrábbak, vagy bonyolultabb dolgokat is, de ugye a szívünk mélyén mi az, amit kívánunk magunknak? Mi az, amit szeretnénk, hogy ebben az esztendőben megvalósuljon, hogy ezt megtegyük, vagy hogy így legyen, vagy hogy azt adja meg nekünk az Isten, vagy azt szeretném elérni. Mi a mi kívánságunk? Mire vágyunk leginkább, ott legbelül a szívünk mélyén? Mi az, ami boldoggá tesz bennünket, vagy amire úgy gondolunk, hogy na, ez a boldogulásomat fogja szolgálni, attól remélem az előmenetelt. Tudjuk, hogy Sámson a nőkbe kereste a boldogságát, bele is bukott az élete. Vagy ismerjük a újszövetségi történetet, amikor az a gazdag, vagyonos ifjú odament Jézushoz, és kutatta az örök életnek a titkát, az ő boldogulását, az üdvösségét, és Jézustól kapta a választ, hogy eredj el, add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben. És ő megszomorodva ment el, mert jobban szerette a pénzt Krisztusnál. Nem tudta azt kiengedni a kezéből, nem tudta azt szétosztani, hogy cserébe tanítvánnyá váljon. Ugyan érezte magába a késztetést, hogy igen, Jézus szeretete vonz, de az anyagiaknak a visszatartó ereje nagyobb volt. Ott van a magvető példázata. Jézus ad egy leírást ott is a kívánságról, amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de világnak gondja, gazdagságnak családsága, elfolytja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Tehát a gazdagság, az örömök is elfolythatják az igét, és válhatnak rossz kívánsággá. A háborúkat is telhetetlen emberi vágyak generálják. Tehát a mohó emberi szív, hogy semmi nem elég, több kell, többhöz több kell. De a nagy felfedezéseket is a kívánság, a kíváncsiság generálja. Tehát maga a vágy, az jó. A mód már nem biztos, hogy jó, hogy kiben és hol keressük a boldogulásunkat. Mert Isten nélkül soha és semmiben nem fogjuk megtalálni. Isten úgy mondja az embernek, hogy ne kívánd azt, ami a te fele barátodé, és előtte elmondja az embernek, hogy mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki megszabadítottalak téged. Én vagyok a te Istened, aki gondot viselek rád. Én vagyok a te Istened, és odaállhatsz elém, és biztat bennünket az Isten arra, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, és zörgessetek, megnyittatik nektek. Tehát akinek az életében ott él Jézus Krisztus, az az ember átéli, hogy ő mindenre elég. Elég a kegyelme, elég a bocsánata, benne megváltás, szabadulást kaptunk, és benne tudunk gyönyörködni. És miközben ezt tesszük, valahol változik a szívünk kívánsága is, elkezdjük azt akarni, rátalálunk arra, hogy az Istennek mi a gondolata, mi az ő akarata. Vagy ki tudjuk azt mondani alázattal, hogy legyen meg a te akaratod. A végén pedig ott van az utolsó a sorban, a halál. Hát mi ebbe az állapotba születünk bele, bűnösségünkkel együtt, és ott munkálkodik a halál a tagjainkban, egész életünkben, de úgy is ott van, hogy az életünk végén, mint bűnös életünknek a bére, zsoldja, a halál, de ez nem csak annyit jelent, hogy egyszer eltávozunk ebből a földi világból, megsemmisül az életünk, hanem az Istentől való elszakadt embernek az ítélete, az örök kárhozat, örök Isten nélküli lét szenvedésben visszafordíthatatlanul. Tehát testi halállal az ember nem szűnik meg, hanem átmegy egy másik dimenzióba. Isten az, aki dönt felőlünk utána, és akiknek az élete, az örök élete nem kezdődött el már itt a földön, az ő kegyelméből, hittel, azoknak az örök halálba folytatódik az életük. És úgy voltam vele, hogy igen, ez egy elég kemény sor, ha végig gondoljuk, hogy törvény, meg bűn, kívánság, a végén meg a halál, szóval ez olyan teljesen lehúzó és elkomorító, és muszáj ezután egy ötödik pontot is tenni. Egy olyan ötödik pontot, ami azért felemeli a tekintetünket és felfelé ível, mert hogy ebből a szövet darabból ez a pár vers nem beszél erről, de utána benne van a levélben a feloldozás és a kegyelem. Hiszen Jézus Krisztusban azért jött közénk az Isten, hogy az ördög munkáit lerontsa. És hogyha a törvényre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus egész életében, itt a földön betöltötte a törvényt maradéktalanul. Minden törvényt, legfőképpen a szeretet nagy parancsolatát. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, és a te fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt betöltötte, és benne nem találtatott semmiféle bűn, pedig nagyon keresték, de csak hazugságot tudtak állítani ellene. És mi volt Jézus Krisztus kívánsága? Hát éppen, hogy a napokban olvastuk a János evangéliumában, hogy az Atya akaratát teljesítse. Még akkor is, amikor ez az ő életébe került. Ott a kereszten hordozta a mi bűneink büntetését is. És az ő kegyelme egyedül képes minket kivonni a halál állapotából, szívünket megtisztítani, bűneinket megbocsájtani, a kívánságainkat átalakítani. Tehát ő tud nekünk új szívet adni, és új vágyakat is, hogy új életet tudjunk élni. Ugye most új esztendőt kezdünk el az Isten kegyelméből. Ő könyörüljön meg rajtunk, hogy az életünk az Isten kezébe legyen, bízzuk újra életünket őre áll, és általa formálódjunk, hogy a mi harcaink azok ne nemtelen harcok legyenek, hanem a hit harcát harcoljuk, hogy a vágyainkat ne a világ reklámjai indukálják, hanem az Isten igéje és a benne való gyönyörködés. Így áldjon meg bennünket a mi Urunk. És feleljünk most az Isten igéjére, énekelve az 508. dicséretünk 2. és 7. versét. Ez a régi énekeskönyv 357. dicséretének 2. és 7. verse. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy Te lehetsz a mi bizodalmunk, megváltója életünknek. Áldunk és magasztalunk, hogy benned nyer értelmet a törvény, és hogy benned kegyelem van elkészítve a mi számunkra. Köszönjük azt, Urunk, hogy benned lehetséges az, hogy ne a bűn uralkodjék rajtunk, hanem Te ülj életünknek a trónján, és Te formáld vágyainkat, kívánságainkat. Bocsásd meg, Urunk, amikor hagyjuk, hogy mások ráncigáljanak így, kívánságilag is, hogy annyi mindenre tudunk figyelni, ahelyett, hogy a Te igédnek engednénk nagyobb teret az életünkbe, hogy Te akaratodra tudjunk ráhangolódni minden nap, és azt is tudjuk beteljesíteni. Bocsásd meg, Urunk, ebben a mi töredékes voltunkat, és segíts, Urunk, hogy minden vágyunk belőled indulhasson ki. És köszönjük azt, drága Urunk, hogy feltámadásoddal Te legyőzted a halált, hogyha benned vagyunk, akkor annak nincsen ereje már. Ha benned vagyunk, akkor reménységünk van a folytatás felől, és tudjuk, hogy készen van elkészítve örökké való országod a mi számunkra. Urunk Istenünk, eléd visszük a szenvedőinket, kórházba levőket. Te segíts nekik, hogy túlássanak az állapotukon. Ha neked kedves, Te tudsz adni könnyebbséget, feloldozást, akár még gyógyulást is teljesen, hiszen van hatalmad rá. Köszönjük, Urunk, hogy felállhatott az új presbitérium. Hiszük, hogy a Te gondolatod volt ebbe benne, és nagyon kérünk, hogy Te áld meg az ő életüket, Te áld meg az ő szolgálatukat, a Te bölcsességeddel, vezetéseddel, hogy rá tudjanak egyen-egyenként is, meg testületileg is hangolódni arra, hogy mi a Te terved a gyülekezettel, mi a Te terved az életünkkel, és köszönjük, hogy az erőt is Te tudod adni nekik az engedelmességre. Urunk, áld meg most majd az ő tisztújításukat, és kérünk, hogy Te légy velünk most a csendben elmondott imádság ideje alatt is, hogy tudjunk valóban hozzád imádkozni, tőled kérni, nálad zörgetni. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig átadom Szabó Lászlónak a szót.
Áldás békességet! Az imádságban már szóba kerültek a presbiterek. 6 évente választunk presbitereket, elmúlt ősszel ez megtörtént, és most ezen az Isten tiszteleten fognak presbitereink, pótpresbitereink és a főgondnok is esküt tenni. Ezért megkérlek benneteket, hogy gyertek ki. Presbiter testvéreinkhez fogok szólni. Sajnos nem tudok úgy forogni, ahogy szeretnék, de vegyétek úgy, hogy rátok nézek közben. Miután az egyház község gondnokává, presbiterévé, pótpresbiterévé választott titeket, megkérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények, szabályrendeletek, gondnokokra, presbiterekre, pótpresbiterekre vonatkozó rendelkezéseit és ezekben körülhatárolt feladatait? Ha igen, feleljétek, ismerem, és azokat magamra nézve kötelezően elfogadom.
Ismerem, és azokat magamra nézve
hajlandóak vagytok-e a gondnoki, presbiteri, pótpresbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére magatokat Isten és a jelenlévő gyülekezet színe előtt esküvel elkötelezni? Ha igen, mondjátok, Isten kegyelmét kérve és remélve igen.
Isten kegyelmét kérve és remélve igen.
mondjátok akkor utánam az eskü szövegét. A neveteket egyesével kérlek mondjátok. Én.
Én. Tiklás András.
Habos István.
Szenci András.
Móré Tamás.
Bánint László.
Pantal Gábor.
Jentai Péter.
Móré Tamás.
Szarka Tamás.
Demeter Zoltán.
Götz Balázs.
Úr Bence.
Kovács Csaba.
Kukely György.
Varga Zoltán.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre,
esküszöm a Szent Háromság Istenre,
hogy tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat,
hogy tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat,
Isten dicsőségére,
Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
egyházunk épülésére,
és népünk javára,
és népünk javára,
a Magyarországi Református Egyház rendjében úgy igyekszem teljesíteni,
a Magyarországi Református Egyház rendjében úgy igyekszem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Hogy az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segítsen. Amen.
Isten engem úgy segítsen.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te vagy az egyház ura, te vagy az, aki előttünk jársz, te vagy az, aki gondoskodsz rólunk, aki védelmezel bennünket, és aki egyszer majd visszajössz értünk, hogy magaddal vigyél minket az elkészített örökkévaló hajlékokba. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szereted a te népedet, és köszönjük, hogy ennek a szeretetednek a jele, hogy minden időben adsz vezetőket, akik rád figyelve bölcsen pásztorolják a te népedet. Imádkozunk, Urunk, azokért az emberekért, akiket a következő 6 évre bíztál meg itt a mi gyülekezetünkben. Kérünk, hogy a veled való kapcsolatukban hadd tudjanak naponta épülni, hadd tudjanak rád figyelni, hadd ismerjék, szeressék és szánják oda magukat a te újpesti néped gondozására. Köszönjük, hogy a te szent lelked mindenre képessé teheti őket, kérünk, hogy így légy velük és vezesd őket a te utadon. Amen. Foglaljunk helyet. És arra kérjük a testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban gyülekezetünk vezetőit. 2 embernek szeretnénk most különösen is köszönetet mondani. Először is Horváth Ernő testvérünknek, igen. Ernő testvérünk 1989-ben lett először presbiter, és az elmúlt évben korára hivatkozva úgymond véget ért az ő szolgálata, és 2005-től 2011-ig a főgondnoki tisztséget is betöltötted a gyülekezetben. Nagyon köszönjük mindezt neked. Most így virtuálisan szeretnénk az egész gyülekezet nevében a hálánkat kifejezni. Illetve Kovács Csaba testvérünket, mindig máshova nézek, igen. Kovács Csaba testvérünknek is szeretnénk megköszönni, hogy 2 cikluson keresztül 2011-től egészen 2023 végéig a főgondnoki tisztséget is betöltötted. Köszönjük azoknak is, akik újráztak, folytatják a szolgálatot, köszöntjük az újakat is. Isten legyen veletek ebben a szolgálatban. Most már helyet lehet foglalni, és Király Gáborné Katinénit kérem meg, mert ő készült verssel a presbiterek számára. Kérjük, hogy köszönsd őket.
Először is a leköszönő gondnokoknak szeretnék egy verset mondani. Turmezei Erzsébet versét, mindig csak adni. A jó öreg kút csendesen ontja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kéne lennem. Csak adni teljes életemben. Mindig csak adni, ez terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, de hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen csak továbbadom. A most megszentelt, felszentelt, megválasztott presbitereknek a következő verset Füle Lajostól, a címe Presbiterek. Kinek a lelke vágyik a fényre, kinek kenyere az Úr igéje, és kenyeréből másnak is szel, az presbiter. Kinek van szeme a más bajára, kinek van füle a más jajára, a tennivalóit így méri fel, az presbiter. Ki másnak vermét sohasem másra, aki keresztjét nem teszi másra, a mások terhét így veszi fel, az presbiter. Ki könyörögni soha se restel, ki úgy van ott a gyülekezetben, mint aki szolgál, mert van mivel, az presbiter. Kinek a templom kegyelem háza, otthon van benne maga, családja, bár mindenütt az Úrra figyel, az presbiter. Aki hitét örömmel megvallja, mint presbiter, bár nem az a rangja, mert kedves élet Isten előtt, ki megáldja, megszenteli őt.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.